Sziasztok, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig itt a Game on a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó magazin műsora. Itt van velem állandó műsorvezetőtársam Bény László, alias Grecia.
Szia Csaba, sziasztok hallgatók!
Egy aktuális témát hoztunk, a Naughty Dogról fogunk beszélgetni, ami így valószínű senkinek nem mond semmit igazából, kivéve aki persze nagyon benne van a játékok világába. De ha azt mondjuk, hogy Last of Us, akkor valószínű sokaknak felcsillan itt a szeme, ugyanis hát a most talán legfelkapottabb sorozatról van szó, ami ugye az HBO Max-en fut. És lehet róla tudni, mert ezt azért kommunikálják, hogy ez egy játék alapján készült sorozat, és elég ritka egyébként, hogy játék alapján ilyen jó sorozat készüljön, és hát ennek a sorozatnak a Naughty Dog a fejlesztője, és ez önmagában megér szerintem egy adást. Nyilván elérünk majd a Last of Us-ig, meg egy kicsit talán próbálunk majd a sorozatról is beszélni, mondjuk főleg én, mert én nézem, Gretnek te ugye várod, hogy...
Igen, én szeretem egyben nézni őket, engem a Netflix annó megfertőzött ezzel a dologgal, de csak jókat hallani róla, úgyhogy ez mindenképpen egy jó jel.
Én mondjuk pont most néztem meg a negyedik részt, és egy nagyon picit csalódott vagyok, de lényeg a lényeg, hogy a Naughty Dog az egy nagyon érdekes jelenség, és mondhatni, hogy bizonyos szempontok szerint nézve egy kuriózum a játékfejlesztő cégek között, és egyébként azért azt is fontos hozzátenni, hogy van nekik egy Uncharted nevű játékuk is, amiből meg ugye film készült, ami... Hát szerintem nem volt egy különösebben nagy eresztés, de azért egy ilyen, Hollywoodban azt hiszem nem AAA-nak hívják az e-féle ilyen viszonylag nagy költségvetésű produkciókat, hanem azok simán az ás, vagy...
Hát blockbusternek szokták hívni azt, ami ugye általában nyáron jelenik meg, és az a jó, hogyha sorok állnak a mozi előtt, és várják, hogy megválthassák a jegyet.
Igen. Na, szóval Naughty Dog, amerikai cégről van szó, egyébként korábban Gem Software Incorporated néven futottak, és hát egy elég régre visszanyúló történetük van, hiszen 1984-ben alapították, tehát lassan a 40. születésnapjukat fogják ünnepelni, és ez alatt igazából négy nagyon komoly brandet, vagy nem is tudom, hogy kell mondani ezeket, amilyen a Last of Us is, mondhatni, hogy ez egy brand.
Igen, vagy franchise,
igen.
Csak ilyen jó angol nevük van.
Igen, igen, ezt sikerült lerakniuk, és hát nem indult egyébként annyira érdekesen abból a szempontból, hogy ugyanúgy indult az alapítás, mint bármelyik másik amerikai játékfejlesztőjék és túlzással.
Hát azért szerintem egy kicsit extrában, mert 13 évesek voltak, amikor a Gem Software rész létrejött. Egy iskolában találkoztak, három srácot véletlenül egy padba ültettek, és nem arra figyeltek, amire kellett volna, hanem arról meséltek, hogy az Apple 2-esükön hogy tudnak játékokat másolni, hogy tudnak ők maguk programozgatni, mit tanultak a suliban, meg mi az, amit nyilván otthon magukra szedtek, ami még több volt, és akkor elhatározták, hogy könnyű dolog ez a játékfejlesztés, rengeteg játékot láttak már, akkor mi is csináljunk, ami 13 évesen azért szerintem elég nagy,
igen, igen.
Elég impresszív dolog.
Igen, kicsit rosszul vezettem föl, tehát abból a szempontból, hogy garázscégként indult, nincs nagy különbség, az egy másik dolog, hogy általában ezt nem középiskolásként szokták így, sőt lehet, hogy akkor ők még általános iskola volt. Szóval, hogy ez azért egy nagy különbség, ami így, ha ezt a részletet nem emelnénk ki, akkor mondhatni, hogy hát egy amerikai garázscégről van szó, úgy indultak, de igazából gyerekek.
Igen, gyerekek, és ennek megfelelő produkcióval, tehát az első játékuk az egy Nintendo-s box játéknak volt a PC-s másolat, vagy hát ugye Apple 2-re dolgoztak, számítógépes másolata, és úgy gondolták, hogy ezzel megúrítják a világot, csak sajnos aztán Andy egy másolt másik játékot az egyetlen flopira, rossz flopira másolt arra, amin a készülő játékuk volt, úgyhogy az így elveszett az éterben, az sosem.
Igen, valószínűleg itt tanulták meg a biztonsági másolatok létezésének a fontosságát, meg egyéb ilyen céges dolgokat.
Még itt nem, mert ugye 13 éves fiatal kölykök, miénk a világ, ezt még egyszer eljátszották egy golfjátékkal, és úgyhogy azt is elvesztettük. Úgyhogy ilyen szerintem nagyon aranyos, ahogy így zéró tudással, de 120% lelkesedéssel dolgoztak, csináltak a suliba egy ilyen matekos játékot, egy ilyen edutainment, hogy volt egy figura, és az adott föl ilyen egyszerűbb matek kérdéseket. Ezt iskolákban akarták árulni, de aztán szóltak nekik, hogy figyeljetek, srácok, ez azért valami engedély is kéne, csak úgy nem lehet így a suliban árulgatni szoftvert, főleg nem úgy, hogy a tanárok egy része ugye nem is nagyon tudta még, hogy mi az a számítógép, ez ilyen 84-85 körüli idők. De nem adták föl, ugye hárman voltak, azt mondtam, a Jason, Andy és Mike, ebből jött össze a Jam név, de aztán Mike rájött, hogy ő sokkal jobban szeretne dumálni ezzel a két haverjával, mint dolgozni, meg éjszakában nyúlóan programozni, úgyhogy Jason and Andy's Magic-re át kellett nevezni, amikor $100 kivásárolták a stúdió egyharmadát, ugye Mike-tól, akiről többet nem is hallunk, ő teljesen másfelé ment, de jó barátok maradtak, és aztán végül sikerült eladniuk az első játékot, az már pontosan úgy ment, ahogy mondtad, mint az ilyen átlag amerikai Apple 2-es garázs cégeknél, hogy találtak egy pici szoftverkiadót, aki grafikus programokkal foglalkozott, de látott fantáziát ebben a síelős játékban, és $250 plusz 2% részesedésért, ami azért nem a világ legjobb üzlete, megvették a Jam Software első játékát, és innentől kezdve, ha csak a játékokat nézzük, akkor egyenes út vezetett egyre magasabbra. Tehát a következő játékunkban már 10 000 fogyott, ebből az elsőből még csak olyan 1000-1500, aztán 10 000, aztán 50 000, és aztán így mentek egyre följebb.
Klasszikus építkezés. Én azon gondolkodom, nem tudom, te ennek utána olvastál-e, mert én nem, hogy egyébként jogilag ez hogy nézhetett ki? Tehát az Amerikai Egyesült Államokban így gyerekek is alapíthatnak céget? Tehát cselekvőképesek? Vagy...
Szerintem maga a cég az, hogyha ténylegesen ez megalakult, azt nem tudom, hogy pontosan mikor, hiszen nem kell céget alapítani feltétlenül, így jogilag. Elnevezték magukat ilyen stúdiónak, ez Magyarországon is történt még ugye a szocializmus alatt, ahol csak úgy nem alapíthattál céget, főleg nem fiatal szoftverfejlesztőként, de mindenki odaírta, hogy ő az akármilyen stúdió. Amikor meg ugye pénz ment bele, akkor valószínűleg a szülők segítettek.
Valószínű benne. Egyébként, mert igen, tehát azért az, hogy azóta Ski Craze, talán az első ilyen kiadott játék, tehát ott az 1000 kopi után, meg ugye a $250, amivel egyébként vissza is jött ugye a Mike-nek a kivásárlása.
Jó befektet. Nézd, erről semmi információ nincsen, nem is hiszem, hogy valaha beszéltek volna róla, de simán el tudom képzelni, hogy annak az üzletnek a tulajdonosa a kezükbe nyomott $250, és azt mondta, hogy srácok, amennyit eladunk, a 2%-én majd gyertek vissza 2 hónap múlva. Tehát az akkor szerintem még én egyszerűbb időszak volt. Az
valószínű, meg más hozzáállás, mert nem tudom, én azt látom, hogy itt Magyarországon, sőt ezt is olvastam, hogy ez a mindenre ilyen könnyű szerződést kötünk, mert tulajdonképpen az a félelmünk, hogy valaki át fog verni, hogy ez inkább egy ilyen magyar / kelet-európai dolog, de hogy szerintem a 80-as évek, hát hogy is mondjam, jó módú Amerikájában ez nem így működött, hanem ott igen, az a szónak volt.
Az a korszak volt, ahol ugye levelező lapon, amikor megrendeltél valamit, az ugye az ilyen hatalmas katalógusoknak volt az időszaka, akkor a levelező lapra ráírtad a bankkártya adataidat, és beküldted a cégnek, aki aztán azt megterhelte, de a postástól kezdve ezt mindenkin átment, és ebből valahogy mégsem lett akkor probléma. Már nyilván erre hatalmas bűnözői hálózatok települnének rá azonnal, nem is így megy már, hanem ugye titkosított online rendszereken, de az még ilyen szempontból egy ártatlanabb, vagy naívabb, vagy egyszerűbb világ volt valószínűleg.
Igen, egyébként egy picit vissza is sírom ezt az időszakot, meg ugye a dombornyomott bankkártya, azt te tudod, hogy az miért dombornyomott?
Nem, csak azt tudtam, hogy az volt a kincs, az volt a menő.
Igen, azért volt dombornyomott, kérlek szépen, mert ha egy olyan helyen fizettél, mondjuk ez nem tudom, hogy Amerika-e vagy, de szerintem részben Amerika, hogy ha olyan helyen voltál, ami ütöm, és sivatag közepén vásároltál valamit, akkor igazából a bankkártya adatokat nem felírták, hanem mivel dombornyomott volt, ráraktak egy papírt meg szenes ceruzával, sőt, volt már rá ilyen gép is egyébként, hogy véghúzod, és akkor a papíron ott maradt, és akkor azzal bementél a bankba, kereskedőként, 2 hetente egyszer, és akkor ez volt egy a proofot, hogy akkor ő vásárolt nálad valamit, és akkor megterhelték a kártyát így
és utólag. És oda volt már egy tollal írva, hogy ez $3.17 volt, és te akkor $3.17 húztál le arról a kártyáról, mert miért vernél át bárkit?
Így van. A Naughty Doghoz visszakanyarodva, ami egy érdekes, hogy nem volt nekik akkor még egy ilyen kialakult stílusok, ez mondjuk így nyilván
nem,
így van.
Ez a... Hát ugye nagyon sok játékuk volt ebben a általános iskolás gimnáziumi korszakban, amin sosem jelent meg, amit csak úgy csináltak, és arra egy későbbi interjúban azt találtam, hogy hát arról szóltak, amit így a mondjuk a 15 éves hormon gazdag fiúk így szeretnek, és nagyon sok mell volt bennük, tehát hogyha ezt stílusnak lehet nevezni, akkor ez volt, de igen, akkor ez a vadboldog káosz. Egyszer csináltak egy ugye ez a síelős játék volt az első, ami megjelent, aztán volt egy Dream Zone nevű, ilyen nagyon furcsa kalandjáték, ami fekete-fehér volt egészen addig, amíg a valódi világban voltál, és amikor átkerültél az álomvilágba, akkor azonnal színes lett, ez ugye nyilván azért volt, mert megnézték az Alice Csodaországban volt ugye ilyen, ami kinyílt technikolorban, amikor átkerültek ugye a Csodaországba. Úgyhogy nagyon sokáig ez így zajlott, hogy mit láttak a tévében, mit láttak a haveroknál, melyik játék jött be nekik, és akkor ők is egy ilyen hasonlót akartak csinálni. Rákattantak például ugye a szerepjátékokra, az ilyen valódi asztal körül kockával papírral játszott fajtára is, meg nyilván a számítógépes konzolos feldolgozásokra.
Igen, úgyhogy a Keep the Thief 1989-ben az már egy ilyen szerepjáték volt, és azt már az Electronic Arts, az EA adta ki, ami azért gondolom, tehát az EA már akkor is úgy egy név volt, még ha nem
az
is
EA nagyjából, igen, 5 évvel korábban alakult, és akkor még a legelső ilyen aranykorszak végén voltak, tehát amikor az a név az számított, és arról voltak híresek, hogy nagyon jól bánnak a fejlesztőikkel. Egyébként az EA-hez úgy kerültek, hogy eldöntötték, hogy ők készen állnak a magas ligára, és felhívták az EA-nek a helpline-ját, ugye ezt a telefonos szolgáltatást, ahol az ilyen problémáidat jelenthetted
be. Mert volt, ma már nincs, nem?
Ma már nincsen, de ez sokáig volt. Hát ugye nagyon sokáig ilyen telefonos helpline az egyes játékokhoz is volt. Tehát hogyha a Street Fighterben, ha elakadtál, vagy a Street Fighterben nem tudtál rájönni egy kombóra, akkor felhívta egy MLD-es telefonszámot, ahol ilyen fiatal, de már profi játékosok vették föl a telefont, és elmondták, hogy figyelj, üsd be, hogy AAB balra, és megoldódik a problémád, téged lecsesztek a szüleid, mert felhívta egy MLD-es telefonszámot, és nincs az Isten, hogy elhitték, hogy ez nem egy ilyen pornóhívás volt. A cégnek meg ugye ez egy nagyon jó extra bevételi forrás volt. Szóval ők felhívták ezt az EA-nek, ezt az általános hiba bejelentő helplányát, és másfél órán keresztül győzködték a szerencsétlen embert a másik oldalon, hogy most azonnal kerítsen nekik egy producert vagy menedzsert az Electronic Arts-nál, mert ők a jövő ígérete, van egy nagyon jó játékötletük, egy vicces szerepjáték, ez lett aztán később a Keep the Thief, és a szerencsétlen fickó már, ugye ki volt nekik adva, hogy nem csaphatják rá senkire a telefont, hiszen az ellentétes mindennel, úgyhogy kénytelen volt tényleg keresni egy producert, akinek megtetszett az ötlet, meg ez a kitartás, és ma már szerintem ez nem működne így, de ők megkapták a szerződésüket, és tényleg az EA-hez az akkori korszak egyik legnagyobb cégéhez szerződtek.
Igen, és utána lett még egy EA-s játékuk, a Rings of Power, amiről gondolhatnánk, hogy megint egy ilyen filmes áthalás, hiszen ugye most az új, hát hogy is mondjam, kicsi megosztó Gyűrűk Ura sorozatnak ugyanez a címe, de ez nem ez a játék volt egyébként. Ez egy 1992-es szerepjáték volt. Amúgy érdekel is, hogy vajon volt-e itt valami, tehát fizettek-e még az EA-nek, vagy akár a Naughty Dognak ugye a névhasználatért így nem, rá 30 mert, évre?
Nem, mert ez nem, nem hiszem, hogy ez így működik, hogy ezt levédetnék, és akkor kéne fizetni. Egyébként azt azért tudták kifejezni, hogy a Mega Drive jelent meg, és viszonylag korán a konzol életében, és az azért történt, mert amikor bementek az EA-hez, akkor betévedtek egy rossz szobába, ahová nem kellett volna, mert voltak mindenféle figyelmeztetések, de hát akkor még ilyen 19-20 évesek volt, tehát gondolom pont ezek a szobák vonzották volna őket, és ott meglátták a szupertitkos Mega Drive fejlesztői készleteket, amit éppen hackkelt valaki, és megszólalt valami riasztó, és behívták őket azonnal a vezérigazgató, meg a teljes ügyvédi kar elé, és ott kellett beszámolni, hogy mégis mit kerestek ebben a szobában, és ebből teljesen jól jöttek ki. Ezt a vezérigazgató Trip Hawkinsnak hívták, ugye ő volt az EA-nek az alapítója, meg nagyon sokáig a vezetője. Aztán ehhez képest néhány hónappal később már elmegy a cégtől, de ő még meglátta a fantáziát ezekben a fiatal srácokban. Gondolom volt bennük egy ilyen lehengerlő lendület, mert mindenkivel így
valószínű egyébként, tehát az egész cégtörténet alapján ők valószínű ilyen nagyon, nagyon erős egyéniségek lehettek. Igen, vagy ilyen.
És jól tudták előadni az ötleteiket, és ennek a találkozásnak, ami úgy indult, hogy lecseszik őket, hogy bementek egy tiltott területre, ahová nagyon-nagyon nem szabadott volna bemenni, hiszen azért volt kirakva 10 figyelmeztető tábla. Annak az lett a vége, hogy kaptak egy szerződést egy Mega Drive-os szerepjáték elkészítésére, tehát ez a Trip Hawkins oldaláról is egy tök jó dolog volt, hogy meglátta bennük azt, hogy ezek nem csak ilyen senkiháziak, akik randalírozni akarnak, meg gondot okozni, meg a másik oldalról is, hogy azért tényleg jó ötleteik lehettek, meg jól elő tudták adni.
Igen, és utána lett még egy játék, az már egy újabb platformra, a 3D-óra, ami szerintem meg sincs egyébként a a legtöbb hallgatónknak, mert hát egyébként miért lenne. Ő, ez meg egy ilyen verekedős játék volt 1994-ben, és hát igazából innen jutottunk el az első igazán nagy címig, ami ugye a Crash Bandicoot volt PlayStation-re, amit még azért is ismeretnek szerintem itt a játékosok, mert hogy ugye az egy dolog, hogy 1996-ban ez PlayStation-re megjelent, de ebből még PS3-as változat is volt 2007-ben, meg PSP-re és Vitára is megjelent. Tehát ez már egy ilyen brand lett, főleg mert ennek ugye lett több folytatása is.
Igen, hát meg az új generáció, tehát most egy ilyen remake az a LEGO, tehát PlayStation 5-re meg Xbox Series X-re, tehát a legújabb konzolokra is elérhető. Uh-huh. Gyönyörűen felújítva. Ez úgy történt, hogy akármilyen jól indult ez a Ring of Power story ezzel a megbeszéléssel, ami tök jól alakult, de aztán ugye ez az az időszak volt, amikor a játékok kártyákon jelentek meg, méregdrága memóriákon, amik csak 1, 2, 4, 8, esetleg 16 megabyte terjedelműek voltak, és ezeket mind hónapokkal előre kellett megrendelni vagy a Nintendo-tól, vagy a Sega-tól, akik ugye a két legfontosabb platformot szállították, és az EA úgy döntött, hogy a Madden sokkal fontosabb, minden erőforrást, meg a nekik kiutalható ilyen legyártott kártyamennyiséget a Madden. Amerikai focis játékra fordították, ami azt jelentette, hogy a Rings of Power megjelent, egész jó kritikákat kapott, az első napra leszállított 100 000 példány az eltűnt a boltokból egy hónap alatt, ami akkor egy nagyon jó eredmény volt, és utána azt mondták neki az EA, hogy hát körülbelül egy olyan 3 hónap múlva tudunk újabb példányokat csinálni, mert most Madden gyártunk sajnos, srácok. Ez nyilván egy részben az EA-n is múlott, részben meg ugye a Sega-n, hiszen minden ilyen kártyát a Sega-nak kellett a Mega Drive konzolra legyártani. Ez egy nagyon rosszul sikerült rendszer volt, és a két srác emiatt föl is adta. Tehát ők kiszálltak, úgy döntöttek, hogy végleg ott hagyják ezt a játékfejlesztést. Andy visszament az iskolába robotikát tanulni, Jason pedig elment Kaliforniába szörfözni, ahol megismerkedett egy sráccal, aki az ilyen nagyon korai filmes trükkfelvétel CGI dolgokban volt benne, és ő elkezdett csinálni egy ezzel foglalkozó céget, és aztán ugye a Trip Hawkins, akit említettünk, az ének az alapítója volt, elment a cégtől, és aztán elkezdte ezt a 3DO nevű konzolt, ugye ez az egyik első ilyen CD-t használó konzol volt, és pontosan ezzel csalta őket vissza a játékvilágba, hogy figyeljetek, srácok, CD-ből annyit gyártunk, amennyit akarunk, ott soha nem lehet.
Nem történhet meg, igen.
És ők elkezdtek akkor gondolkodni, hogy van együtt körülbelül $0, ebből hogy csinálunk játékot, és azt találták ki, hogy a legolcsóbb játék, hogy ez a Street Fighter 2 meg a Mortal Kombat időszaka nagyjából, a verekedős játék, mert ha csinálsz egy pályát, meg egy karaktert, adsz neki 5 mozgást, akkor már van egy játszható játékod, amit el tudsz kezdeni tesztelni, és az, hogy utána hozzáadsz még pár karaktert, meg még pár pályát, meg írsz valami hülye sztorit, gondolták, az nem lehet olyan nehéz feladat. És ugye a 3DO az nem csak CD-s volt, de volt benne egy videócsip is, amivel valódi filmfelvételeket lehetett digitalizálni, meg bevinni, és ezért ez a Way of the Warrior egy olyan verekedős játék lett, amiben valódi emberekről készült fotók teljesen realisztikusak, még inkább, mint a Mortal Kombat, ahol ugye azért át voltak alakítva ezek a digitalizált filmfelvételek. Itt tényleg élő felvételek voltak, és mivel nem volt pénzük, így a haverjaik játszották őket, tehát például Andynek az egyik MIT-s robotika professzora, az egyik karakter, a haverjaik, a rokonaik voltak benne, ők maguk, ugye aki bekiabálja a meccs elején, hogy fight, az is az Andy-nek a hangja. Tehát ez az abszolút fapados $0 megcsinált játékfejlesztés volt a kosztümöket, hiszen ugye mindenki ilyen misztikus nagy harcos volt ebben a verekedős játékban, az bementek egy ilyen Halloween boltba, és megvették a leértékelt szakadt cuccokat, és aztán azt az ő anyukájuk megvarta, amit meg kellett varni. Vagy ha hiányzott egy turbán, akkor azt egy ilyen párnahúzatból megoldották. Tehát ez egy vicces időszak lehetett.
Óriási. Azon röhögök egyébként, hogy ha ma ott állnál, hogy nem tudom, van már két játékod, amit az EA kiadott, akkor jó esélyre egy Ferrari-ból szállnál ki, vagy esetleg egy Porsche-ból, vagy hát nem tudom, kinek mi az ízlése autókban, de hogy...
Hát vagy legalább lennének ajánlataid, ugye, hogy...
Igen, de ezt képest itt megmentek a jelmezboltba, és akkor nem tudom, pánahúzatból csinálták, és jó játék lett a Way of the Warrior, mert nekem egyébként így jó. Na, innen folytatjuk, mert egyébként most kell, hogy tartsunk egy kis szünetet, maradjatok, hogy mindjárt jövünk vissza.